Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A február 3-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a január 27-ére dátumozott szám 56 oldalán lévő 52 cikkből válogatunk. A 18. oldalon írja Pető Judit, hogy nemrég volt vízkereszt Epifánia ünnepe, amelynek eredeti jelentése így hangzik: megjelenés, vagyis láthatóság, láthatóvá válás. Három eseményt ünneplünk ilyenkor. A napkeleti bölcseket, akik elsőként ünnepelték a megváltót. János keresztelőjét, amikor először vált láthatóvá Jézus az isteni küldetésében. És a kánai mennyegzőt, amely Jézus első csodája volt, azaz először tette láthatóvá az isteni hatalmát, amikor a vizet borrá változtatta át. A 22. oldalon írja Szeverényi János, hogy Pesten, a Váci utcában találkoztam egy koldussal. A ruha, amelyet viselt, egy bizonyos koldus maffia formaruhája. Ungváron 12 évvel ezelőtt láttam először ilyen öltözetben kéregetőt. Látványos, érzelmekre ható külső megjelenés és pozíció. A szemét nem lehet látni, nem lehet vele beszélni, bárki lehet, férfi, nő, gyermek. A kolduló talán semmit sem kap a bevételből, amelyet el kell számolnia a tartóinak. A 33. oldalon írja Zámbó Zoltán, hogy Szent Hubertust, aki a 7-8. Században élt, a 10. század óta a vadászat patrónusaként tartják számon. Mi evangélikusok tiszteljük a szenteket, de nem kérjük imádságban a közben járó segítségüket. Hazánkban nem emelkedik a vadászok létszáma, tartósan 55 ezer körül ingadozik. A vadászat nem vált divattá, hanem divat róla beszélni. A szabadon élő vad az állam tulajdona. Azok a vadászok, akik hajlandók a vadállomány tulajdonost terhelő kötelezettségeit átvállalni, a tevékenységük ellenértékeként a vadállomány egy részét megkapják az államtól, meghatározott vadmennyiséget kötelesek is elejteni. Alapelv, hogy a vad nem szaporodhat túl. A vadgazdálkodás teljes szakmai kontroll alatt van. Az év minden napján gondoskodni kell a vadállomány etetéséről, itatásáról, a ragadozók gyérítéséről. A vadászok a közhiedelemmel ellentétben nem kemény lelkű vadölők, nem gyilkolnak. A hatályos jog szerint a vadat a kímélete érdekében gyors és azonnali halált okozó lövéssel kell elejteni. A vadászok tevékenysége iránt sokan ellenszenvvel viseltetnek, de a terített asztalnál felszolgált vaditeleket már kevésbé kifogásolják. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilapot olvassuk, a 14 oldalon 55 cikket találunk. Az első oldalon írja Rédli Elemér, hogy az Úr Jézus idejében a vallásos zsidók szombatonként eljártak a zsinagógákba, ahol együtt imádkoztak, énekelték a zsoltárokat, és meghallgattak egy-egy részletet Mózes könyveiből és a proféták írásaiból. Ekkor volt lehetőség arra, hogy a felnőtt férfiak közül valaki hozzászóljon az írásból felolvasott részhez. Így szólalt meg Jézus a názáreti zsinagógában, és azt mondta, hogy ma beteljesedett az írás. A názáretiek ekkor azt kérdezték, hogy honnét vette, miféle bölcsesség ez? Az Úr Jézus többször is kijelentette, hogy az ő tanítása a mennyei atya üzenete, amit minden embernek hirdetnie kell, és amit majd a tanítványainak, az egyháznak kell továbbadnia. A harmadik oldalon írja Sánta János, hogy az emberi kapcsolataink egyik fájdalmas oldala, és ez a jelenség rokonok, barátok között még élesebben tör a felszínre, hogy akit szeretünk, annak bizonyos dolgokat nem akarunk megengedni. Ez a szándék nem az Istentől való. A pusztán emberi szeretet könnyen átcsúszhat diktálásba. mert a rokonunkat óvni akarjuk a szerintünk nem neki való dolgoktól, vagy éppen hivatásválasztástól. Például hány és hány házasság hiúsul meg az okvetetlenkedő vagy szűklátókörű rokonok miatt, akik ráadásul elsőrangú katolikusnak gondolják magukat. A negyedik oldalon mondja Rozsdi, hogy többféle ima lehetséges. Nem felejthetjük, hogy az imánk az Isten szolgálja, és nem fordítva. Ne csak azért imádkozzunk, hogy az Isten meghallgassa és teljesítse a kéréseinket, hanem azért is, hogy dicsérjük az Istent, vagy hálát adjunk neki. Ne feledjük, hogy az Isten tisztelet a feladatunk, és nem az, hogy az Istentől várjuk, hogy szolgáljon minket. Jézus a kérő imára is tanított, biztatott minket, de a kérésünk is egyfajta tisztelet, a hit és a bizalom kifejezése. A 14. oldalon olvassuk, hogy folytatódnak a szentmiség a stigmatizált Galgóci Erzsébet hitvalló boldoggá avatásáért Budapesten, a városmajori Jézus szíve plébánia templomban. A templom címe 12. kerület Csaba utca 5. A következő alkalom február 5-én kedden lesz reggel 7 órakor. Ferenc pápa február 3-5-ig az Egyesült Arab Emirátusokba látogat. Először lép Péter utóda Arábia földjére, Abu Dhabiban találkozik a muzulmán világ egységének munkálására 2014-ben alapított Vének muszlim tanácsával, és részt vesz egy vallásközi konferencián, amelynek témája az emberi testvériség lesz. Kedves hallgatóink! Eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük a 30 oldalon, plusz a 24 oldalas műsormellékleten 35 cikket találunk. A 8. oldalon olvassuk, hogy kigyulladt a budapesti Rádai felsőoktatási diákotthon. A Dunamelléki Egyházkerület épületkomplexumában január 23-án este 8:30-kor csaptak fel a lángok. Még nem tudni, hogy miért égett le a Rádai utca 28-ban található 165 főt befogadó kollégium második és harmadik szintje. A tűz egyetlen áldozata Farkas Zoltán, 4 gyermekes édesapa, az egyik vendégszoba lakója volt. Diákok nem sérültek meg. A 12. oldalon olvassuk, hogy 1855-ben indult meg Budapesten a protestáns lelkészek képzése, 10 évvel később vált külön az evangélikus és a református teológiai képzés, majd, miután a mai Calvin téri épületek szűknek bizonyultak, 1909-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület bérbe vette a volt ferencvárosi dohánygyár épületét, és azt átalakította teológiai akadémiává, internátussá, és itt helyezte el a Rádai Pál családjától 1861-ben megvásárolt értékes könyvtárat. A fiatal teológusok 6 éves tanulmányaik alatt nem csak a Rádai utca 28 szám alatti épületbe éltek, hanem az óráikat is itt hallgatták. A 13. oldalon olvassuk, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Bogárdi Szabó István köszönetet mondott a tűzoltóknak, hogy a riasztástól számított 8 perc alatt a helyszínre érkeztek, és emberfeletti erőfeszítéseket tettek a tűz megfékezésére. 100 tűzoltó, 30 gépjárművel, több órai megfeszített munkával, 12 vízsugárral és 3 vízágyúval oltott el a lángokat hajnali 3 órára. A hivatásos tűzoltók munkáját a rózsadombi önkéntesek is támogatták. Szabóné László Csilla írja, hogy a Rádai utca 28 szám alatti kollégium tűzben Farkas Zoltán, a 46 éves, 4 gyermekes veszprémi családapa hunyt el, reá emlékezünk. Az Istennel való élő kapcsolatot a felesége oldalán a Bakonybéli Bencés közösségben találta meg. Családapaként ebben a közösségbe vezette gyermekeit a katolikus hitben, és vett részt tevőlegesen is a közösség gazdagításában. Hasonló lelkesedéssel munkálkodott a Bakonyi Néptáncos közösség ügyén is. Egy informatikus csapatnak lett a vezetője, emellett doktori tanulmányokat is folytatott az ELTE pszichológiai karán, így a hétből egy-egy napot a Rádai utcában szállt meg, hogy ezeken az estéken zavartanul foglalkozhasson a kutatási témájával. A Magyarországi Református Egyház minden segítséget megad a gyászoló családnak, a támogatásukra külön számlaszámot különítettek el. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket. A 12 oldalon és a 24 oldalas műsor mellékleten 34 cikket találunk. Az első oldalon mondja Mario Cenári szíriai apostoli nuncius bíboros, hogy hatalmas a szenvedés Szíriában, a háború árát leginkább a gyermekek és a nők fizetik meg. Tudjuk, hogy a második világháború óta a háborúkat már nem a harcmezőkön vívják. A városokban főleg nők és idősebbek maradnak, hiszen a férfiak elmentek a háborúba, meghaltak a háborúban, vagy elmenekültek előle. Az ENSZ kudarcot vallott, nem tudott véget vetni a mészárlásnak. A nők elleni erőszak ipari méretekben terjedt el, és ez valóban az ártatlanok mészárlása. Az ötödik oldalon olvassuk, hogy 8-szor indul majd Csíksomjóra a Boldogasszony, valamint a lengyelországi Csesztohovába a Fekete Madonna zarándokvonat. Újdonságnak számít a második alkalommal útnak induló medjugorjei zarándokvonat, amely szeptember közepén robog majd Bosznia-Hercegovinába. A hetedik oldalon mondja Tampu Ababel József, az Esztergom budapesti főegyházmegye Csángó papja, hogy a csángók úgy érzik, hogy részesei a magyar hagyományoknak. Nem csak arról van szó, hogy szeretnék életbe tartani a sajátosságaikat, az értékeiket, hanem azok valóban szerves részei a mindennapjaiknak. A népviseletet sem csak akkor hordják, amikor ünnepelnek valamit, és a táncaikat sem csak akkor táncolják, amikor elmennek egy fesztiválra. Manapság több helyi plébános is arra buzdítja az ott élőket, hogy a helyi ünnepeiken is öltsék fel a népviseletüket. Az ott élők identitása igen mélyen gyökeredzik. A 9. oldalon olvassuk, hogy Magyarország kormánya a Hungary Helps program keretében 500 millió forint támogatást nyújt a nyitott kórházak programot koordináló alapítvány számára, a három katolikus kórház, az Aleppói Szent Lajos Kórház, a Damaszkuszi Francia Kórház és a szintén a szír fővárosban lévő olasz kórház egyéves működésének biztosítására. A 12. oldalon olvassuk, hogy háromdimenziós nyomtatási technológiával készülő új sisakot kapnak Rómában a pápát védő svájci gárdisták. Az új fél kilogrammos sisak műanyagból készül, és lényegesebb, könnyebb lesz az eddigi 2 kilogrammos fém sisakoknál. Kedves hallgatóink, a február 3-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus hetilap ismertetésvel fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!